Én azért szeretem az írásaidat, mert nagyon őszintének tartom, és van benne provokáció. Finom, tehát nem mindenki számára érthető. Én ezt hiányolom ma a világból. Nagyon kevés, aki egyáltalán így kommunikál, vagy így ír, vagy egyáltalán így látja a világot, azt gondolom.
Van ilyen célom egyébként, tehát mint beszéltünk is már róla, ugye a lényege a műveknek, ez az írásművére is vonatkozik, ugye a befogadásnak az, hogy aki olvas, hogy befogad egy művet, annak mozogjon a lelke. Tehát ugye, hogyha egyenes vagy egyenes mozgás a fizikai hasonlattal élve arra erő nem hat, akkor az nem történne semmi. Ehhez képest, amikor valami történik, az embert felpiszkálják, az embert megnevettetik, az embert megrikatják, az embert elgondolkodtatják, akkor, és változnak ezek a lelki állapotok, akkor az valami. És hát a provokáció, hogyha így érted, az egy eszköz erre. Tehát igenis, akkor éljen át valami olyasmit, amit én szeretnék, hogy átélne, és még ha játék is, meg még hogyha nem is történik semmi, csak fog egy könyvet, egy bizonyos mennyiségű papírt fog a kezében, és azt lapozgatja, de bent történjenek dolgok. Tehát amikor ezt olvassa, akkor ez legyen hatással.
Volt negatív visszajelzés mondjuk egy könyv kapcsán? Mondjuk olyan, aki találva érezte magát. Gondolom, hogy azért az ügyvédi pályád kapcsán is azért figurákat, szituációkat találsz, nem? Vagy merítesz?
Voltak visszajelzések. Nyilván ez abból adódik, hogy tehát a legnagyszerűbb világirodalmi remekek is olyanok, hogy nem mindenkinek tetszenek. Tehát ezt teljesen természetesnek kell venni. Hát én nagy tisztelettel és természetesnek veszem azt, hogyha valaki azt mondja, hogy ne haragudj, ez nekem nem tetszik, vagy nem tudtam elolvasni, vagy letettem, mondtam, nem tudom, nem az én stílusom, vagy nem. Ezzel nincs bajom. Tehát én miután egy-két ilyen tájékozódási pontot kijelöltem magamnak, egy-két olyan embert, akinek a véleménye az nagyon súlyos és húsba vágó, mondjuk egy Hernádi Gyula vagy egy Lázár Ervin ilyen szerepet töltött be az életembe, hogyha ők azt mondták valamire, hogy az jó, akkor én megnyugodtam, és érdeklődve, és tisztelettel, és odafigyelve meghallgattam azt, aki azt mondta, hogy ne haragudj, ezt én unalmas, nekem nem tetszik, nem tudtam elolvasni, és elgondolkodtam rajta, hogy vajon mi lehet ebben, és hogy miért van ez így, és tiszteletben tartottam. Tehát nyilván vannak negatív vélemények, hát ez vele jár. Nem is normális dolog az, amire nincs negatív vélemény. Aztán az egy másik szempont egyébként, hogy ha nagyon durván vesszük a dolgot, akkor bizonyos embereknek a negatív véleménye adott esetben kifejezetten hízelgő is. Ez egyébként más területekre is vonatkozik. Tehát arra meg az ember nyugodtan lehet büszke. Hogy valakik találták-e magukat érintve, ezzel kapcsolatban is vannak élményeim. Én aki direktben, akár névvel szerepel regényben, mert van erre is példa, azokat azért én előre megkérdeztem. Tehát nyilván mondjuk a Döbrögi Üraszágútban azért a Levente Péter, Döblente Ildikó húsvérfiguraként szerepelnek, X okból kifolyólag. Néha olyan dolgokat mondanak egyébként, amit tényleg mondtak nekem. De azért az egy kitalált dolog, ami ott velük történik, és hát úgy éreztem, hogy mielőtt ez a kiadóhoz kerül, azért olvassák már el. Azért azon túl is, hogy érdekelt az ő véleményük, de hát mégiscsak azért ők ott szerepelnek. Ugyanebben a könyvben azért szerepelnek olyan üzleti életben szereplő figurák, húsvérfigurák, akik ugye el vannak torzítva és össze vannak gyúrva sok-sok figurából, de éreztem, hogy fennáll annak a veszélye, hogy itt most valaki magára ismer, anélkül, hogy én őt bántani akarnám. És volt is olyan megbízó, akit nagyon nagyra becsülök, akinek a barátságát is, vagy a megbízását is, a jogi munkarészét is, vagy az emberi oldalát is nagyon nagyra tartom, és úgy gondoltam, hogy nehogy baj legyen, vagy félreértés lehessen ebből. Én ezt neki előadtam, és elmondtam, hogy nézd, itt írtam egy könyvet, ebben van egy ilyen eltorzított cselekmény szál, ahol itt én ebből az üzleti életből és egyebekből itt én itt tréfát űzök, és van sok olyan helyszín, meg van sok olyan szituáció, ami ide gyökerezik, ez a céghez gyökerezik, hiszen én sok időt eltöltöttem. De nem akarok benneteket bántani ezzel, tehát nem rólatok szól ez a történet, és hát biztos, ezt hadd adjam már oda. Tehát ha akármilyen baj van, mondd el nyugodtan, mert akkor beszéljük meg. Tehát volt ilyen is, de arra is volt példa, hogy akire vértelő se gondoltam, az úgy bejelentette nekem, hogy ő ezt teljesen természetesnek veszi, hogy ez most róla szól. Volt, aki ezt úgy pozitívumnak vette, volt, aki ezen egy kicsit úgy fel volt háború, hogy ezt nem gondolta volna, hogy én róla ilyeneket leírok. És tényleg nem jutott eszembe, és nem őrá gondoltam, amikor ezt leírtam. Nyilván a legtöbb visszajelzés egyébként ugye a jelenrajzoknál volt, mert ugye az semmi másból nem áll, csak 30 emberi rossz tulajdonságnak az elemzése, részletes, hosszan sorolt példákon keresztül, tehát ott aztán bőven ráismertett mindenki magára. Na, ott vették a legtöbben magukra a dolgot, főleg úgy, hogy nem is gondoltam rájuk. Ha problémás az ügy, és nekem fontos az illető, és úgy érzem, hogy őt ez emberileg megbánthatná, akkor ezt megbeszélem vele előre. Erre is volt példa. Tehát volt egy olyan ötletem, amit nagyon bánok, hogy nem tudtam megcsinálni, de azért nem csináltam meg, mert akinek a történetei, vagy akinek a személye esetleg érintve lett volna ebben a dologban, azt tudom, hogy ez bántotta. És akkor úgy voltam, hogy az én hozzám fűződő kapcsolat, az ő barátság, az nekem ennél többet ér, hogy én esetleg egy jópofa könyvet megírjak. Lehet, hogy nincs igazam persze ebben, és lehet, hogy meg kellett volna írni és visszatérni mondjuk 20 évvel később a dologra, hogy mehet-e vajon a dolog. Ez egy kicsit bánt, hogy ezt nem adtam meg, ezt az esélyt ennek a dolognak. De amikor ezt én éreztem, hogy ez az én barátom, aki találva érezhetné magát, szólt, hogy ez őt bántja, akkor nem vitt rá a lélek, hogy olyan szépen nyugodt lelkismerettel nekiálljak este, és akkor úgy stikába ezt azért leírjam. Úgyhogy azért figyelembe veszem ezeket a dolgokat ilyen korlátok között.
Melyik a kedvenced? Tudom, hogy ez egy tipikus újságírói kérdés.
Én azért a Döbrögi újra száguld című könyvet szoktam ilyenkor emlegetni, mert a legtöbb időt és a legtöbb energiát és a legtöbb szuflát én ebbe raktam bele. Tehát ez egy 4 éven keresztül íródó dolog, és ezt nagyon-nagyon részletesen, alaposan, nagyon tömören, nagyon töményen csináltam meg, és ebbe ontom a poénokat, én azt gondolom. Tehát ez
az utolsó is, ugye?
Igen, igen.
És ez inkább, ami a mostanról szól, tehát a mi világunkról.
De effektív ez a második. Tehát tulajdonképpen a megjelenése miatt az utolsó, de tulajdonképpen ez a második. Tehát az, hogy a első és a hetedik könyv között megjelent egy sor könyv, az nem azért van, mert hogy azok fontosabbak lettek volna, hanem ennek akkor jött el az ideje, akkor volt meg a lehetőség, akkor mondta a kiadó, hogy ő erre szán annyi energiát, meg mindent, hogy ezt így vágatlanul, így ahogy van, egy az egyben, mert ez így jó. Ezt megjelentessük, és hát ehhez írta azt a fűszöveget a Lázár Ervin, amit írt, és ami nekem a legnagyobb kitüntetés tulajdonképpen az összes eddigi munkámban, és hát ő olyan dolgokat írt le, vagy olyan dolgokat mondott ezzel a könyvvel kapcsolatban, és olyan dolgokat igazolt vissza számomra, ami nekem nagyon fontos. És hát azt szoktam erre mondani, hogy a Lázár Ervin és az én egybehangzó véleményem szerint ez a legjobb. Ő tényleg ezt mondta, hogy szerinte ez a legjobb. Neki ezt tetszett a legjobban, és én azt gondolom, hogy nem véletlenül.
A legismertebb viszont nem a Kánisz Merga, ha jól tudom, azt a Magyar Rádióban is
nem
olvastál
fel. Nem tudom, én szerintem talán a mesék inkább, mert a mesekönyvek azok talán jobban, vagy könnyebben, vagy egyszerűbben eljutnak az emberekhez. Ugye ott született egy mese CD is ebből.
Meg egy film is, ugye?
Hát arra nagyon nem lennék annyira büszke azért, tehát azt én nem véletlenül említem. A jellegéből adódóan talán ez, tehát hogyha valaki erre úgy ráismer, hogy engem beazonosít, vagy az ügyvéd urat beazonosítja valamivel, akkor nem azt szokták mondani az író, hanem a meseíró. Tehát én tudom, hogy ők a mesékről tudnak, jobban tudnak, mint az én egyéb dolgok. Meg vannak lepődve, hogy én nem csak mesekönyvet írtam. És szoktak is ezzel tréfálkozni, főleg a büntetőügyszakhoz kapcsolódóan, hogy ugye a meseíró, aki hol mesét, hol védőbeszédet ír, egyik ilyen, másik olyan mese. Tehát azért szokták ezt azért úgy mondogatni. De ebből gondolom azt, hogy talán ezek ismertebbek. Hát nincsenek erre adatok, tehát nem lehet ezt követni, hogy ez pontosan hogy mint van. Szerettem volna, hogyha a Kánisz Merga egyébként ismertebb lenne. Én azt úgy is csináltam meg, hogy ez majd olyan lesz. Én azt gondoltam, hogy az jobban el fog terjedni, vagy jobban leesik. Sajnos nem így történt, tehát a visszaigazolás, ugye a terjesztésből és az eladásokból, amiket én így hallottam legalábbis a kiadótól, ez nem támaszt
ezt
alá.
Nem azért, mert a mostani egyetemistáknak és a főiskolásoknak is szól?
Ennek nem tudom az okát. Én, amikor megírtam, arra gondoltam, hogy ha én egyetemista lennék, és bemennék a jegyzetboltba, és látnék egy ilyen könyvet, akkor vennék belőle 10-et. És akkor ajándékozgatnám, és olvasgatnám fel a cimboráknak, és azok meg ugyanúgy vennének aztán 10-et, és adnák tovább, és aztán ugye azt fantáziáltam én, hogy majd ilyen targoncával, raklapokkal viszik 10 000 számra a köteteket. De nem így történt, és akkor kezdtem megdöbbenni, amikor ugye úgy rá is jöttem, hogy szétnéztem a jegyzetboltba, hogy az, amit én leírtam, és ahogy én leírtam, és amilyen külsőben ezt én megjelentettem, az már nem is létezik. Tehát egy mai egyetemistának ez semmit nem mond, ez a sárga fedél, ez a betűminta. Ez, hogy ilyen kurír betűmintával aláhúzottan, tehát a lehető legrondább tipográfiával, ami létezik a világon, hogy így könyvet lehet írni, hogy ez miért van így. Ezt ő nem tudja, hogy az én időmben, amikor én a 80-as évek második felében, 90-es évek elején, vagy 90-ig pontosabban egyetemista voltam, akkor ugye minden jegyzet ilyen volt. Akkor minden jegyzet ilyen WC-papírszerű papírra íródott, és ezek voltak a kellékei a jegyzeteknek. Ők ezt nem látják már a szüleiknek sincsenek meg a jegyzetei, már azokat is már kidobták, meg eltüzelték. Nem tudják, hogy ez mi, nem értik ezt a dolgot.
Meg hát nem is olvasnak.
Meg lehet, hogy nem is olvasnak mást azon túl, amit meg kell tanulni, és ahogyan olvasnak, az is más, tehát az élet is más. Tehát az a világ, amiben én éltem annak idején, az úgy néz ki, hogy teljesen más világ volt. Erre ma már úgy rácsodálkoznak, hogyha én beszélgetek most a jelöltekkel, vagy joghallgatókkal, vagy valakikkel ilyen témában, akkor én döbbenettel veszem ezt észre, hogy ez már nem úgy van. Tehát az, hogy most ez a olvasunk könyvet, meg zenét hallgatunk, meg megyünk színházba, vagy esetleg arra ragadtatjuk magunkat, hogy mi is csinálunk színházat például, vagy ilyen abszurd dolgok, hogy szervezünk egy fesztivált, és akkor Hóember Fesztivál 3 napig tart Szegeden is, meg Budapesten is, a Szkéni Színházba előadásokat csinálunk, vagy valami. Hát ez teljes abszurditás. Tehát ez abszolút, mint egy másik bolygóról jönnék, hogyha ilyeneket én felvetek. Tehát arra kellett rájönnöm, hogy ez egy történeti emlék. Ma nem működik. Tehát ez ma nem nagyon. Hát lehet, hogy azért a puskázási metódusokban, vagy a hangulatokban azért ez azért leírja ugyanazt. Tehát ugyanúgy cidriznek az emberek vizsgálőt, és ugyanolyan típusok, karakterek vannak a vizsgázó karakterek között, mint amit én leírtam. De ez ma már egy kicsit azért más világ, és ez nem biztos, hogy teljesen átjön. Tehát akik között ez terjed, vagy akik ezt értékelik, azt kell mondjam, hogy majdnem inkább az én korosztályom. Akik ezeket átérték, tudják, miről van szó, ismerik ezeket a dolgokat jobban. És arra kell rájönnöm, ugye most nemrégen volt azt hiszem a Kossuth Rádióban egy ilyen műsor, ami kifejezetten ezzel foglalkozott, mert botrányossá kezd válni a puskázásnak a technológiája. Tehát ugye, amiről én írok, meg amikor le vannak írva, és előre vannak jelezve, az semmi ahhoz képest, hogy ma zajlik. Tehát ma már ugye a legmodernebb eszközökkel, ugye ezekkel a mini PC-kkel, ilyen Bluetooth-os eszközökkel, és miniatürizált, speciális berendezésekkel, adóvevőkkel, ugye most már ilyen speciális leárnyékolásokkal, és nem tudom, mikkel kell felvenni a harcot és a versenyt, mert ma már ez van. Tehát ma már máshogy működik ez a dolog. Ég és föld ahhoz képest, ami mondjuk 20 évvel ezelőtt volt.
Készül most valami?
Hát mindig készül valami, és általában több dolog is készül, úgyhogy
mesekönyv lesz, vagy?
Mesekönyv is van. Sajnos azzal nem haladtam olyan ütemben, mint hogy szerettem volna. Évvégén vetődött ez fel a kiadóba, hogy akkor csinálni kéne egy harmadikat Borzontorszból, és hát megvannak már régen az ötletek, és már tulajdonképpen csak is idő, energia kellene, és megfelelő módon kellene valami önhipnózissal eljutni oda, hogy aztán le is tudjam ezeket írni. Egy ilyen 13-15 mesefére egy ilyen kötetbe körülbelül, és hát most a 7. fejeztem be. Tehát tulajdonképpen úgy félig meddig készen van, megvannak a tervek, tehát meg, hogy milyen ötletekből válogatva kellene, a többit is megcsinálnom hozzá. És hát nagyon régóta is, nagyon régen van egy olyan ötletem, amit szeretnék kibontani egy ilyen rövidebb kis regényben. Szeretném, hogyha 100-200 oldalba azért beleférne, 200-250-be beleférne. Egy elég hosszú történet, tehát egy 80 milliárd év története lenne ebbe összefoglalva, tehát nagyon lazulosan kell felvászolni a sztorit. Azt mondják, akikkel beszéltem erről, hogy nagyon jó az ötlet, és hát ezt még meg nem halt szegény Lázár, hogy mindig kérdezgette is, hogy na ezzel hogy állsz, és ezzel mi van, mert ez érdekelte ez a dolog. Úgyhogy már csak az ő elvárásának vagy kérésének megfelelően is ez biztos, hogy el fog készülni. Ez is halad, ez is folyamatban van, és hát persze sok minden más egyéb. Tehát azért, hogy az ötletek gyűlnek, vannak elképzelések, hogy mindig valamivel mindig foglalkozom.
A fiaidnak meg szoktad mutatni a meséket?
A nagyobbik van abban a korban, hogy ő neki már ezt lehet. 3 éves a kicsi. Tehát ő még nincs abban a korban igazán. A nagyobbik, ő nagycsoportos óvodás, most beiratkoztunk iskolába, tehát ő már egy évvel ezelőtt is volt azon a szinten. Tehát egy picit idősebb, mint a mesebeli Borzontorz. Ő neki megmutattam. Nos, vele azt csináltam egyébként, hogy felolvastam a könyvet, mint ahogy más mesekönyveket is olvasgattunk, és nem árultam el persze, hogy ezt a papa írta, meg hogy miközben neki, vagy nekem ahhoz, ami ott le van írva. Mert nem akartam, hogy befolyásolja. Nem befolyásolta volna egyébként, tehát azért őszinték ők, tehát a kis gyerek az őszinte. Kegyetlenül őszinte tud lenni. Tehát ha mondtam volna is neki, hogy ezt én csinálom, se fogta volna vissza magát, ha unja. De nála ez bejött, tehát működött, véghallgatta, tetszett neki, hogy ő vele már ezt meg lehet beszélni, és ő már fel is fogja ezt, hogy akkor ezeket apa írja, és hogy rajzol hozzá, meg újakat csinál, meg stb. Tehát ő vele. Hát a kisebbik, a Bálint, az még előtte van ennek, hát majd kíváncsi a három, hogy ő mit fog ezeket szólni.